Szeretett testvérek, hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. Szeretettel hirdetem, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentumába részesült, így legújabb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük Bálint Brigittát és Bálint Bográkát. Isten áldja meg őket, vezesse őket útjaikon, szüleit, keresztüleit, családjukat, hogy az ő háromszor szent nevének jelenléte megmutatkozzon dicsőségesen az ő életükben, és legyenek ők is szüleik, anyaszentegyházunk polgárai, és annak Isten országát munkáló tagjai. Áldjon meg titeket az Úr! Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, szeretnénk hálát adni neked ezért a vasárnapért. Hálát adni, mert eddig megtartottál minket. Az elmúlt időszak napjaiban hordoztál bennünket, ott voltál velünk. Még akkor is, hogyha mi nem tudtunk róla. Még akkor is, hogyha mi nem figyeltünk oda arra, hogy milyen erős is a te kezed, hogy megtartasz minket minden kapálózásunk ellenére. Megmaradunk. És köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a vasárnapon is, hallgathatunk téged, a te ígédet, és énekelhetünk neked, és imádkozhatunk hozzád, még akkor is, hogyha sok szomorúság vesz körbe bennünket. Kérlek, hogy bocsásd meg mi gyenge lelkeinket. Ha bizonyságtétel kell, hogy felhangozzék a szavainkról, a szavainkból hozzád, rólad, akkor ne a mi lelkünk szóljon, hanem a te lelked szólaljon meg. És vonjon magadhoz minket, szólaltassa meg a mi lelkünket is utánad, hogy a te lelkeddel együtt tegyen a mi lelkünk is bizonyságot arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Mert a te gyermekeid vagyunk. Szeretnénk biztosabban tudni. Szeretnénk komolyabban venni. És szeretnénk úgy hordozni ezt a fiúságot, hogy az látszódjék rajtunk, örömben, békében, szeretetben, ebben a gyülekezetben is, és családjainkban, életközösségeinkben. Így kérünk, áldj meg bennünket, ígéd által, szent lelked által a mai istentiszteleten, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, a Filippi beliekhez írott Pál apostoli levélből, annak negyedik fejezetéből, a negyedik verstől a kilencedik versig bezárulnak. Az ígét és a bizonyságtételt helyünket elfoglalva hallgassuk. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében a negyedik fejezet negyedik versétől a kilencedik verséig bezárólag így szól hozzánk Istenünk igéje. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetleméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istenem. Amen. Kedves testvérek, olyan furcsa az Úristen néha, mert a mai nap tulajdonképpen az ökumenikus imanapnak az utolsó napja, 8. napja. Mi ugye úgy ünnepelünk, hogy saját gyülekezetében kezdi mindenki ezt a hetet. Hét minden napján van istentisztelet különböző gyülekezetekben. Számos testvéret láthattam, én magam is ott voltam mindegyik alkalmon, és bizton mondhatom azokkal együtt, akik szintén ott voltak, hogy megérte elmenni, együtt lenni a pünkösdiekkel, a baptistákkal, a katolikusokkal, az evangélikusokkal és más reformátusokkal együtt. Mindig megszólított az Isten, mindig valami újat mondott, mindig valami olyan dologra hívta fel a figyelmemet nekem is, amit addig nem láttam, nem tudtam. Nem azt jelenti ez, hogy nem hallottam, vagy nem olvastam volna róla, de valami új erővel, valami más oldalról és valami más vonatkozásban megerősítette a lelkemet, a szívemet, és mindenképpen azt mondhatom, hogy hálát tudtam adni érte. Szerintem a többiek is. És elérkeztünk ehhez a vasárnaphoz, és ennek a vasárnapnak az a logója, vagy a jelmondata, hogy ünnepelve az úton. Hogy hogyan élheti meg a keresztény ember a mindennapjait egyfajta örömben. Ugye a Filippi beliekhez írott levél, az újszövetségi ige erre a napra, illetve Lukács evangéliumában a Mária hála éneke, hogy hálás szívvel örvendezve járni Isten útjait. És felteszem a kérdést magamnak is, meg mindannyiunk nevében Istennek. Hogy jó, persze, nagyon sok örömteli alkalom van az életünkben, örvendezhetünk az ökumenikus héten egymásnak, megszólaló igének, örvendezhetünk életünkben a megtartó Isten jelenlétének, hogy itt van, mi is itt vagyunk, itt lehetünk. Örvendezhetünk gyermekeinknek, megkeresztelve őket az Isten nevében, a nevére. Mind a két vonatkozás egy fontos jelentéssel bír az életünkben. És ez számunkra is örömteli. Nagyon jó, de, és itt van a de, valaki azt mondta, hogy ha a mondatban van egy ilyen, hogy de, akkor ami előtte van, azt felejtsük el, és arra koncentráljunk, ami utána van, mert az van az ember szívében. Csak nekem nem csak ez van a szívemben, tehát ne csak erre koncentráljunk, ráadásul vissza is fogunk térni az örvendezésre is. De nagyon sok szomorú dolog is van az életünkben, hiszen ezen az héten temettünk, búcsúztattunk. Számunkra fontos, számotokra fontos embertől búcsúztunk el. És a legutolsó mozzanata a szombati napnak az egyik legkiemelkedőbb, egyházunk legkiemelkedőbb személyiségének tőle való elbúcsúzás gondolatban, legalábbis egyelőre, az ő életének a befejezése. Olyan értékvesztés egyházunkban, földi egyházunkban, ami nyomasztja a szívünket, amitől nehéz kimondani azt, hogy hogyan is van ez, hogy ünnepeljünk. Vagy mit is ünnepeljünk? Hogyan is van az, hogy örülnünk kellene? Olyan nehéz volt, olyan furcsa volt. Én pont lemaradtam róla az ökumenikus imahét miatt, de tegnap ugye bál is volt, református iskolánk bálja. Örömmel látom néhány ottani embert, aki ugyanúgy velem együtt itt van most. Mert nem csak az öröm a fontos az ember életében, az életbeni öröm, hanem az Úrban nyert öröm is, tehát a vasárnap megtisztelése, akkor is, hogyha előtte az ember vigadozik. De furcsa volt ezen a vigasságon, bálon, hogy azzal kezdtük, hogy volt egy perc néma csend. Mert a hír már eljutott oda, hogy Hegedűs Lórán püspök úr eltávozott közülünk. És aztán volt öröm is. De vajon helyére tudjuk-e valójában rakni ezeket a dolgokat? Vajon a sok nehézség, a sok küzdelem, a sok szenvedés között Hogyan érti az Isten, hogy hogy lehet egyszerre örülni is, és hogy lehet az, hogy az örömben megélt élet, mert itt erről van szó, keresztény életünk örömbeli, örömben megélt élet, benne ott vannak a szomorúság és a gyász pillanatai. Ott vannak a nehézség, a küzdelmek. Sokunk életében más is. Van, aki beteg, vagy éppen beteg ágyhoz járul, talán most is. Hogy hozzá tartozója, vagy hozzá közelálló embere nagyon nehéz kínok között van, és nekünk valahol mégis ott mondja a Szentírás, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Hogy lehet ezt feloldani? Ráadásul ugye ott van az életünk is. Még fiatalabb korban, amikor ilyen fiatalok vagyunk, ilyen 50-60 évesek, ugye, akkor még jó, mert az egészségünk is úgy engedi. De hogyha egyre telnek az évek, és hogyha megfigyeljük a testünket, akkor csak azt mondhatjuk, amit Pál is, hogy porsátorunk összeomlik. Hogy ebben a világban mi vajúdunk, vagyis szenvedünk. Ennek a világnak a szenvedései nem mérhetőek ahhoz az örömhöz, amit majd kapunk, amikor az örök kivalóságba lépünk be. De Pál mégis azt mondja, ennek ellenére a Filippi beliekhez írt levélben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ez egy számomra nagyon fontos ige. Biztos észrevettétek, hogy minden Isten tisztelet, legalábbis ahol új szövetségi igét veszünk magunk elé, így fejeződik be. Ez az áldásunk. Ez az én áldásom. Bocsássatok meg, én kaptam, én adom tovább. Így van ez. Valamikor más, mert más helyez az Úr a szívemre, de legtöbbször ez. Mert ez egy nagyon fontos része az életünknek. Nagyon nem akarok részleteket mondani, de tudjátok, hogy az ökumenikus imahetet az indiaiak állították össze, az indiai keresztények, ahol az indiai kereszténységben óriási feszültségek vannak, mert a keresztények 80-90%-a dalit, vagyis párja, ami azt jelenti, hogy kasztrendszeren kívüli. Pontosabban megítélve olyan, mint akit nem lehet számba venni, mint aki nem kívánatos. Általában úgy szoktak rájuk tekinteni, függetlenül attól, hogy keresztény vagy nem, mint a rendszer ellen lázadók, vagy a rendszeren kívüliek, vagy a rendszerbe be nem férőek. Milyen jó lenne, ha nem lennének. És emellett ugye ott van, hogy nem csak ilyen kirekesztett keresztény van, hanem van kasztrendszerből jövő keresztény is. A felsőbb kasztok, vagy a munkás, papi, vagy a harcos kasztokból származó emberek is térnek át kereszténységre, csak hogy nekik is el kell fogadni azt, hogy innentől kezdve ez már nem számít. És még nekik sem sikerül. Arról számolnak be a keresztény híradások Indiából, hogy még a keresztények között is van egyfajta ellentét, ami abból fakad, hogy honnan jönnek, hogy miképpen térnek meg, vagy nem térnek meg. Milyen az ő kereszténységük, milyen küzdelmekben élnek meg éveket, évtizedeket, és milyen üldöztetés az ő osztályrészük ott Indiában, és ott szól, és onnan szól, és ők fogalmazzák meg üzenetképpen számunkra azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ők. Akik közül többen meghalnak, mert őket mondjuk úgy, hogy divat üldözni. Legyen az muszlim, vagy legyen az hindu. Olyan sik dolog, nem csak egymással, hanem a keresztényekkel szemben is. Ugye az indiai népességnek elenyésző százaléka az a 60 milliónyi keresztény, aki ott él. Elenyésző kis része. Éppen ezért nyugodtan lehet felgyújtani templomokat, nyugodtan lehet megölni embereket, mert gyakorlatilag még a híradásokba sem nagyon kerül be. hiszen akár természeti katasztrófa, vagy bármilyen más következményeképpen ezren halnak meg egyébként is. Vagy az ivóvíz tisztátalansága miatt, vagy gazdasági válságban. És ők mondják, ez a maroknyi, picin, sokszor egymással is küzdő, magukkal is küzdő, kirekesztett, szegény keresztények, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Talán valahol meg lehetne ezt tanulni. Örvendezni. De hogyan? Nemrégen olvastam a Lukács evangéliumának a végét, és meg is ragadott, mert a bibliolvasó kalózunk végigvette a Lukács evangéliumát, és ezt az utolsó részt napi bibliolvasásunk közben olvashattuk. Ugye arról szól a Lukács vége, hogy Jézus mennybe megy. Amivel az apostolok cselekedetei folytatódik, ugye azt is Lukács írja, itt egy kicsit van egy párhuzamos rész, amikor a keresztelésnél is olvastuk a mennybe menetelnek az eseménye, a parancsa elhangzik, és utána van egy kis intermezzo, kitöltetik a Szentlélek. Az apostolok ezt cselekedetei ezt a második fejezetben kezdi el tárgyalni, és mi van közte? Mi van a Jézus mennybe menetele és a Szentlélek kitöltetése között? Ugye erről pünköstkor szoktunk beszélni, és mindig azt mondjuk, hogy hát azok a tanítványok, azok elment, Jézus mennybe ment, apátlanok, anyátlanok lettek, és biztos, hogy féltek, rettegtek, ezt szokták elmondani legtöbbször, ezt veszik észre az életükben, és bezárkóztak a felső szobába ott valahol, ahol kitöltetett a Szentlélek. Na már most ezzel nekem összesen kettő darab problémám van. Az egyik, ugye Lukács evangéliumának a végén, amikor is az 52. 53. versekben ezt mondja Lukács, miután Jézus mennybe ment, a tanítványok leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, és mindig a templomba voltak, és áldották az Istent. Ugye? Jézus mennybe megy, Szentlélek még nem töltetett ki, és milyen a tanítványok élete? Hát nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, és mindig a templomba voltak. Mindig mentek a templomba, kedvenc tartózkodási helyük a templom lett, és örültek. De akkor mi a különbség? Mi a különbség pünkösd után és pünkösd előtt a keresztény ember életében? Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy abban a bizonyos második fejezetben, hogy összegyűltek abban a felső szobában, mert nem csak templomba jártak, hanem érdekes módon összegyűltek imádkozni is. És ehhez még nem is kellett a Szentlélek, testvérek. Nem volt kitöltve a Szentlélek, de ők összegyűltek abban a felső szobában, mint egy 120-an. 120-an. Mindig számoljuk az Isten tiszteleti részvételt. Nem tudom, tetszenek-e tudni, ha nem tetszenek tudni, akkor most mondom. Hogyha itt most körülnézünk ebben a teremben, akkor körülbelül 120-an vagyunk. Nem tudom, majd a végén megmondják nekem a megbízott presbiter testvérek, hogy hányan voltunk. Nem azért számoljuk, mert nincs jobb dolgunk, meg matematikailag fejlődnünk kell, nekem biztos egyébként, de kérik a statisztikát. Kerületben, megyében mindig le kell írnunk, hogy hányan vettek részt az istentiszteleten. Amikor úrvacsora volt, akkor hányan úrvacsoráztak férfiak, hányan úrvacsoráztak nők, hány embert kereszteltünk ebből, hány gyerek, hány férfi, hány nő, és így tovább. Szóval terem. Milyen lehetett az a terem, ahol 120-an összegyűltek? Ha itt most olyan 120-an vagyunk, székek szerint egyébként körülbelül 250 van itt földszinten, és 100 van a karzatban. Tehát olyan 350-en férnénk el, de akkor már igencsak zsúfoltak lennénk. Úgy a mostani telítettséget látva én azt mondom, hogy vagyunk egy olyan 110-en. Majd megigazolják a testvérek, hogy hányan vagyunk. Amikor kitöltetik a Szentlélek, akkor ennyien vannak abban a felső szobában, és együtt imádkoznak. 120. És kitöltetik a Szentlélek, és az életük megváltozik. Hogy változik meg az életük, kérdezhetné bárki, hiszen itt van leírva, hogy nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, örömmel vannak Jeruzsálemben, és mindig a templomban vannak. Közben összegyűlnek imádkozni a házanként imádság, vagyis egy házban együtt imádkoznak. Testvérek, hogyha azt mondja valaki egy lelkésznek, hogy testvérem, ez a gyülekezet vasárnaponként 100 emberből vagy 120 emberből áll, akik örömmel jönnek a templomba. Ez még semmi. Lehet, hogy csak 120-an vannak a templomban, de mondjuk 630-an vannak az egyház fenntartói nyilvántartásban. De örömmel vannak együtt, és egyébként pedig még imádkozni is szoktak, hétközben összegyűlnek házanként, vagy egy házba valakinél, és úgy imádkoznak örömmel. Szeretnél ebbe a gyülekezetbe lelki pásztor lenni? Ha persze. Hogy ne szeretnék? Ez egy nagyon jó gyülekezet. Ez a gyülekezet egy kiváló gyülekezet. Református átlag szerint számolva nagyon jó. Melyik gyülekezet az, aki örvendezik? Mai magyar valóság az, hogy nem csak a gyülekezetek, hanem egész népünk egyfajta fájdalmas melankóliában szenved. És csak kicsi réteg, kevés ember az, aki ébredezik. És az ébredezés sem túl, még kevesebb az, aki ezt Krisztusban teszi. És tud örülni. Mert az ébredezés után az első pillanatban az emberben megszólal a harag. Mert az igazságtalanságot látja az egész társadalomban. Magyarországon különösen is. De ne gondoljuk, hogy csak nálunk van ez így. Így van ez a szomszédos országokban is, és egész Európában is. Az istentelenség igazságtalanságot szül. Nem kell kirekeszteni magunkat a templomokból, kirekeszti a társadalom az Istent maga körül, magából. Európai Uniós alkotmányunk sem tartalmazza már azt, hogy mi keresztények vagyunk. És az igazságtalanságból mi születik? Az igazságtalanságból harag születik. Hogy mi haragszunk az igazságtalanság miatt. Nehéz aztán ezt Krisztusban megérteni, és megélni szeretettel. Hogy lehet a szeretetet és ennek a világnak a tényeit összeegyeztetni. Ezért a református gyülekezetek nagy többsége is nem örvendezik. Nem örvendezik. Vagy mélabús, vagy haragszik. Egy-két gyülekezet van körül, tudjuk, hogy örvendező gyülekezet. És ha valakinek azt mondják, hogy 120-an vannak, és örvendeznek, és templomba járnak, és ez a 120 embert mindig ott látod a templomban, és imádkoznak hétközben. Hát ez meg még kevesebb református gyülekezetnek a tulajdonsága. Testvérek, hadd mondjam ki egy pünkösd előtti jeruzsálemi tanítványi keresztény gyülekezetet. Nagyon szívesen vesz bármelyik lelkipásztor, hogy az élére álljon. De úgy gondolom, hogy ti is nagyon szívesen tartoztok egy ilyen gyülekezetbe. Mert itt öröm van. Mert itt az ember Isten jelenlétében örvendezik. Mi a különbség akkor a Pál apostol által megfogalmazott Filippi beliekhez írott levél öröme és a pünkösd előtti keresztény tanítványok öröme között? Hát a Szentlélek. De hogy jobban lássuk a dolgot, elmondom nektek, hogy hányan voltak, akik együtt voltak pünkösd után. 3000-en. Mutatkozik abban, hogy hányan vannak együtt, és hogy örülnek. 3000-en. Az már egészen más. Na, épp mutatkozik meg a különbség, mert innen indulva értsük meg és lássuk meg, hogy miben más. A Szentlélek által kitöltetett, Szentlélek kitöltetése által feltöltekezett ember öröme, és más a csak hívő ember öröme. Mert a keresztények, a tanítványok, mikor Krisztust látták feltámadni, és beszéltek vele, és látták mennybe menni, akkor megtértek, akkor hittek, hittek Krisztusban, hittek az Istenben, hittek az Isten egyszülött fiának váltságában. Elmondta Jézus, hogy ennek azért kellett történnie, hogy te megszabadulj, szabad légy, hogy neked életed legyen. Tudjátok, mi nem élet? Nem élet az, hogy állandóan visszatérünk a sérelmeinkre. Nem élet az, hogy állandóan haragszunk a másik emberre. Nem élet az, hogy nem tudunk megbocsátani. Se Istennek, se embernek. Legtöbben még Istennek se tudnak megbocsátani. Siránkozunk az életünk nehéz dolgai fölött, méltán megjegyzem. Sokunkat igazságtalanul bánt a sors, ami bekövetkezik az életünkben. És amikor egy-egy beszélgetésnél véletlenül valahogy kiderül, hogy hát ezt nem értem, hogy az Isten miért adta azt, amikor gyerekkoromban, és akkor mondhatnám tovább, és mindenki belegondolhatná a saját életébe, a saját életét ebbe a történetbe. Nem értem, hogy miért vette el ezt az Isten, nem értem, hogy miért adta az életemben ezt az Isten, és haragszom az Istenre. Nem haragszom. Levente, nem haragszom az Istenre. Én nem vádolom az Isten. De fáj. Nem merjük kimondani sem. Hogy nem értjük és haragszunk az Istenre az életünk különböző dolgai miatt. Ez nem élet. Az Isten nem haragszik ránk. Pedig tartozunk. Ugye, pedagógusok ezt tudják. Múlt hét csendes napja óta. Tartozunk az Istennek. Én tartozom. Dehogy tartozom én az Istennek. Semmivel nem tartozom. Ő tartozik nekem. Aztán, hogyha mélyére nézek az életemnek, igen, tartozom, de meg fogom adni. Én megadom az Istennek, ami jár neki. Tisztességes, becsületes, erkölcsös életet élek és munkálkodom. Ha beled pusztulok, akkor is megadom az Istennek, amivel tartozom neki. Nem tudod megadni. Azt, hogy élsz, azt, hogy ezt a világot neked adta, azt, hogy téged nekünk adott, szeretteinek adott, azt nem lehet megfizetni. Azt a szeretetet, amivel az Isten magát adta ebbe a világba, Jézus Krisztusban, hogy tükröt tartson, és meglásd, hogy mennyi minden nincs rendben az életedben, azt a szeretetet nem lehet megadni. Azt nem tudod visszafizetni. Az nem élet, hogyha így élsz. Testvérek, mindenki hisz Istenben. Biztos vagyok benne, azért vagyunk itt. Hiszünk az Istenben. Hiszünk a Krisztusban. Hisszük, hogy meghalt és feltámadt értünk. Talán ez egyik nagyon nehéz megfogalmazás és megértés. Hogy az Isten értem halt meg. Nem tudta más megtenni. Csak azt tudja elengedni az adósságot, akinek tartozol. Más nem. Csak a Krisztus jelenléte és halála és feltámadása biztos, hogy elengedett tartozásokkal élhetsz. Mert hogyha még mindig úgy érzed, hogy tartozol, akkor szolga vagy. Az ökumenikus héten megszólított ez a mondat. Lelkészek, ugye mi szolgák vagyunk. Az Úr szolgái. Szolga. De vajon mit érez a szolga? Mit vár a szolga? A szolga fizetséget vár. Azt várja, hogy ha tesz valamit, annak jutalma legyen. A szolgát ki kell fizetni. És mindig úgy csinál valamit egy szolga, úgy tesz, hogy fizetséget vár. A szolga fizetséget vár. De azt mondja Jézus, hogy nem vagytok szolgák, ti fiak vagytok. Fiak. Jézus barátainak mond minket, és azt mondja, hogy ti nem vagytok szolgák, sokkal többek vagytok. Két nagyon erős szociális kapcsolódási pontot mutat a Biblia. A barátságot és a fiúságot. Fiú vagy, szolga, mit vársz az Istentől azért, mert jó kis fiú vagy kislány vagy? Fizetséget? Azért, mert eljössz a templomba, azért, mert imádkozol, azért, mert Biblia olvasás van, te vagy a legjobb, azért te vársz fizetséget az Istentől? Tegye rendbe az életedet? Hozza helyre? Változtassa meg? Vársz valamit? Rossz hírem van. Akkor szolga vagy. Szolga vagy? Vagy fiú? Mert a fiúságot a Szentlélek által tudja megérteni igazán az ember. Akkor, amikor a jeruzsálemi gyülekezet, pünkösd utáni gyülekezetről beszélek, a Szentlélekben élt, akkor is történtek tragédiák. Például megkövezték István vértanút. Az első vértanú, amiről a Biblia tanítást ad, István halála. Vajon hogy élte meg István halálát az a gyülekezet? Biztos, hogy tragédiaként, biztos, hogy szomorkodtak, és biztos, hogy sírtak. De valahol mégis más volt, mert István látta megnyílni az egeket. Neki az utolsó szava az volt, hogy én élek, ti pedig meghaltok bűneitekben, ha nem Krisztushoz tértek. Az Isten annyira szeret titeket, hogy meghalt értetek, hát értsétek meg. Nem teljesíthetsz. A farizeusi tanítás, teljesítsd ezt, azt és amazt, mert az Isten ezt kéri. De miért kéri? Azért, mert szeret. Mi jogon kéri? A halálának a jogán. Krisztus halálának a jogán kéri. Annyira szerettelek titeket, hogy emberré lettem értetek, hogy értsétek meg, amit én mondok. Mert ti csak úgy tudjátok megérteni, ha valaki beleéli magát az életetekbe, ha valaki ugyanúgy szenved, ugyanúgy nyög, ugyanúgy hordozza az élet terheit, mint ti, csak akkor értitek meg, hogy az Isten szeret. És István üdvözült. És amikor el tudom képzelni, erről nincs híradás, amikor összegyűltek a keresztények, akkor hálaadással áldoztak az ő életéért. És örültek az Úrban mindazért, amit Istvánban Isten nekik adott. Nagy a szomorúság, amikor koporsót állunk körbe. Nagy a szomorúság, amikor egy géniusz megy el a református egyházunkból. Nagy a szomorúság, amikor különböző bántásokat szenvedünk a családban, amikor betegség uralkodik az életeken el. De vajon oda tudunk-e menni hálaadással ezekhez a szomorú eseményekhez? Vagy az van, hogy nem hívjuk a lelkészt a kórházba, hozzátartozóinkhoz. Nagyon különleges az, amikor valaki szól, hogy lelkipásztor szeretne kórházi ágya mellett látni. Nagyon örülök neki. És a gyülekezeti tagjainak is örülni kell, és menni kell ilyenkor. Lelkésznek különösen rossz, amikor nem sikerül. Mert a legtöbbször az emberek nem hívják a lelkészt, mert azt hiszik, hogy fel akarja adni az utolsó kenetet. Most nem erről van szó. Arról van szó, hogy a lelkész és a papok, presbiterek, a gyülekezeti tagok, a vének mennek a beteghez imádkozni érte. Hogy gyógyuljon meg. Az együtt imádkozó lélek összekapcsolódik az Isten lelkével, hogy erőt adjon a szenvedések között. Tudunk szólni, nagyon kevésszer kapok ilyen megszólítást. Hogy menjünk el egy beteghez. Tiszteltes Úr, jöjjön el, presbiterek, a vének együtt, menjünk el. Egy-két ember van, aki teljesíti ezt a szolgálatot közöttünk, és ő is tapasztalja, hogy ritkán szólnak. Mert félnek. Ha lelkész megjelenik, akkor megjelenik a halál. Egészen más volt a Szentlélek által kitöltetett gyülekezet viszonya, például István halálához. Mert a feltámadásban való hit önmagában még kevés. Kell a Szentlélek közössége. Nem beszélve arról, hogy ennek a halálesetnek volt egy tanúja. Úgy hívták, hogy Saul. Saul őrizte a ruhákat. Többiek köveztek, ő őrizte a ruhákat, de örült. Volt egyfajta öröme, kár öröme. Örült, hogy na, itt is megszívták a keresztények valakit, végre sikerült elítélni igazságosan, idézőjelben. És utána fogja az iratot, és megy Damaszkuszba. Saul, aki írta a Filippi beliekhez írott levelet. Egy halálesettől megy, aminek őrül, egészen a damaszkuszi úton Krisztusig. És majd őt is megölik egyszer, valószínűleg Rómában. Miért? Ugyanazért, amiért Istvánt. Mert látta Krisztust, és a Szentléleket az életében működni hagyta. És ezután ő sokat szenvedett. Őt is megkövezik. Egyszer, túléli. Aztán megy tovább, és hirdeti ugyanazt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek a ti szelíd lelkiségetek, ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Testvérek, az evangélium az Atya, Fiú és a Szentlélek hármas egységében a mi egységünkkel tudja csak igazán kifejteni az elejét. A mi életeinkben nagyon sok a küzdelem. Ti sokat küzdötök, én is. Sok az elbukás. Sok a gyászos, a nehéz esemény. De ezek között mégis méltó és erőteljes a hang, hogy semmiért ne aggódjatok. Abban a pillanatban, ahogy valamivel szembesülsz, első érzés a fájdalom. Első érzés a veszteség, első érzés a kín. De szinte ezzel együtt szólal meg Krisztus, ha megszólalhat a Szentlélek által, ezzel együtt. Semmiért ne aggódj! Semmiért ne aggódj! Vedd sorra, hogy miért tudsz hálát adni. És a hálaadásban a szíved megerősödik, majd meglátod. Eltűnik a kín, eltűnik a fájdalom, eltűnnek a rossz érzések, eltűnik a harag, a vád, és sírás jön, ezt sokan el tudják mondani, sírunk. De már nem az a sírás, amit az ember akkor érez, hogyha minden hiába való, hogyha minden elveszett, hogy meghaltunk és nincs tovább, hanem egyfajta hála könnyek fogják az ember szívét megfakasztani. És úgy tudnak az emberek imádkozni, sírva a gondok, a fájdalmak, a tragédiák között, hálaadással. És valahol itt lehet az, hogy az evangéliumot a ravatal mellett is tudjuk hirdetni. És van olyan rész, amikor az örömre hívjuk fel az embereket, valóban, mert méltó a fájdalomra az ember, de az Isten letörül minden könnyet. Valahol ezt kell megértenünk, valahol ezt kell megélnünk, a Szentlélekben kell ezt megélnünk. Nem szabad félni tőle, mi kálvinisták nagyon félünk a Szentlélektől, mert a végén még valami nyelveket fog nekünk szólaltatni az életünkben. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy csak egyszerűen megtanít bennünket élni, és nem 120-an élni, hanem 630-an, vagy 680-an választói névjegyzékbe tessék megnézni, hányan vagyunk. Sőt, majd hogyha elérkezik a vége ennek a számlálásnak, a népszámlálásnak, akkor majd kiderül pontosan, hogy Hányan vagyunk mi reformátusok? Hittel lehet, pünkösd előtti hittel. És következik majd a böjt, és a húsvét, és a pünkösd ünnepes félévünk. És valahol az örömöt közben meg kell találnunk. Mert ha savanyú, befőtt keresztények leszünk, Szentlélek nélkül, hogy mi lehet, hogy fogunk örvendezni egymásnak vasárnaponként, de kimaradnak belőle a többiek. És ez fájdalmas. Ünnepelve az úton, befejeztük ezt a hetet, így. Sok örömmel és nagy fájdalommal. De én mégis azt mondom, hálás vagyok az Úrnak. Hálás vagyok az Úrnak azért a majd 83 évért, amit püspök úr életén keresztül nekünk adott. És gondolom, a gyászoló testvérek is hálásak az Úrnak azokért az évekért, amiket az ő életükben az Úristen hozzátartozóik életén keresztül adott. És hogyha mindannyian megnézzük az életünket, akkor biztos vagyok benne, hogy hálásan tudunk majd imádkozni. Sok mindenért. Honnan hozott az Isten bennünket vissza? Hol tartott meg az Isten bennünket? Milyen veszélyek között, milyen mélységekből emelt föl? Kérjük a Szent Lelket, segítsen, mert a mi lelkünk kevés ahhoz, hogy ezt igazán át tudja adni. A mi lelkünk csak 120 főnyi. Az Isten lelke több ezer főnyi. És óriási erővel bír. Mert lesznek még szomorúságok, nyomorúságok küzdelnek az életünkben, amibe bele kell mennünk. Bele tudunk-e menni úgy, hogy örülünk az Úrban. És hálaadással tudjuk kérni Istent mindenfelől az életünkben a segítségért. Így legyen. Amen.